Vendégünk itt az arénában Csermely Ágnes, a Magyar Nemzeti Bank igazgatóhelyettese, és ugye egy olyan tanulmányról beszélgettünk, amelyet még decemberben tettek közé, akkor ismertettek, és amely arról szól, hogy milyen hatása lehet az Unióból érkező pénzek magyarországi felhasználásának. Ugye a hírek előtt arról beszélt, hogy nyilván a félelem az, hogy nem feltétlen olyan innovatív és hosszú távon működő projektekre megy majd a pénz nagyobb része, amely hosszabb távon fejlődést eredményez. De hát ugye Magyarország ilyen szempont, nem csak Magyarország, hanem a valamennyi uniós csatlakozott ország, ugye szenved azzal, hogy nyilván erre is figyelni kell. Arra is, hogy az infrastruktúrája ezeknek az országoknak nem olyan, mint a 15-öké. Valamennyi, de különösen Magyarország szenved az ikerdefittől, költségvetési hiány, államháztartási hiány. Mindennek meg kellene felelni. Meg persze az állampolgároknak is, akik most épp az áremelésektől szenvednek. Lehet? Tudnának ilyet mondani?
Valószínűleg lehet, ugyanis számos országnak ez sikerült.
Például.
Ebben a tanulmányban megnéztük, hogy az európai országokban voltak-e olyan fiskális kiigazítási időszakok, amelyek hasonlítanak a miénkhez, tehát azt a kritériumot választottuk, hogy a költségvetés elsődleges egyenlege legalább 4%-kal javuljon. Volt 12 ilyen epizód, melyekben átlagosan 7%-kal kellett kiigazítani a költségvetés egyenlegét, ez körülbelül annyi, mint amennyi a magyar kormánynak végre kell hajtani a következő 4 évben. Na most az az érdekes meglátásunk van ebben a riportban, hogy ezekben az országokban a gazdaság növekedése gyorsabb volt, mint a megelőző periódusban, annak dacára, hogy ezt a drasztikus fiskális kiigazítást meg kellett csinálni. Tehát fiskális kiigazítást lehet úgy csinálni, hogy az a gazdaság növekedését ösztönözze, és ekkor még nem beszéltünk az EU alapokról.
Kellett-e nekik mellette infrastruktúrális beruházásokat azért végezniük, hogy például egy beruházó, egy befektető számára kellő környezetet tudjanak biztosítani. Jól lehet ezek az országok nagy része nem szorult ilyen típusú, vagy ekkora segítségre, mint a mostanában csatlakozók.
Hát azt gondolom, hogy ebben a szempontból is ezek az országok, legalábbis a többségük összevethetők Magyarországgal, hiszen ebbe a mintába belekerült Portugália, Spanyolország, Görögország, akik azért ugyanúgy kevésbé fejlett régiói, sőt infrastruktúrális szempontból is kimondottan fejletlenebb régiói voltak a 90-es és a 80-as években az Európai Uniónak. Tehát, és ők is ugyanúgy megkapták azt a maximum 4%-os Európai Uniós támogatást különböző alapok formájában. És ezekben az országokban is, meg azokban is, ahol nem voltak ilyen nagy EU támogatások, mégis sikerült növekedéssel együtt megoldani a fiskális konszolidációnak a kérdését. Ráadásul volt köztük két olyan ország is, a Dánia és Észtország, ahol a fiskális helyzet volt nagyon rossz, hanem ikerdeficittel is szembesültek, tehát egyszerre jelentkezett folyófizetési mérleghiány és költségvetési hiány, és még ezekben az országokban is sikerült növekedés gyorsulással egy időben megcsinálni a költségvetés kiigazítását.
Mit kell? Mert ugye mindig egyszerűen mondani, hogy mi nem jó, de az, hogy hogyan lehet ezen változtatni, erre mit mondaná?
Pontos receptet biztos, hogy nem tudunk adni, de néhány olyan összefüggést, de tényleg csak stilizált tények szintjén megpróbáltunk összegyűjteni, amelyek összefüggésben állhatnak azzal, hogy máshol azért nem a gazdaság visszaesése, hanem a gazdasági növekedés gyorsulása kísérte a költségvetés konszolidációján. Ugye az irodalom néhány dolgot mindig kiemel, hogy mi kell egy sikeres fiskális kiigazításhoz. Ehhez az kell, hogy legyen a kiigazítás az ornehéz, legyen kiadás oldali, kedvező legyen a nemzetközi konjunktúra. Ezekből a szempontokból szerintem kipipálhatjuk a magyar kiigazítási csomagot, hiszen ezeket a követelményeket teljesíti. Egyetlen olyan tényező van, ami más nálunk, mint a többi európai kiigazításnál, az az, hogy hogyan alakul át a kiadásoknak a szerkezete, illetve kisebb eltérés van a bevételi szerkezetben is. Azt látjuk a bevételi oldalon, hogy ezekben az országokban a munkából származó bevételek azok inkább csökkentek, nem feltétlenül jelentette ez nagyon nagy csökkenést, viszont jellemző volt az adókulcsoknak a csökkentése, viszont az adóalapoknak a szélesítése. Más oldalról meg megpróbálták a szociális ellátórendszert úgy átalakítani, hogy ott jobban tudják ösztönözni a munkavállalást, sokkal nagyobb mértékben csökkentek a szociális kiadások és a nyugdíjkiadások, mint nálunk várható a következő 2 évben. Úgyhogy ez egy olyan eltérés, ami esetleg összefüggésben azzal, hogy nálunk minden gazdaságkutató a növekedés visszaesését várja, és nem a növekedés gyorsulását.
Hát a magyar ilyen szakirodalom is ismer egy ilyen kiigazító csomagot, 95-ből, a Bokros csomagot, ahhoz kellene visszanyúlni? Mert ugye annak az volt az eredmény, hogy utána meglódult a gazdaság kétség kívül, bár nyilván egy nagyon komoly szociális feszültség keletkezett.
A gazdaság meglódulása az inkább csak 97-től következett be, és a 95-96 az az eddigi legnagyobb recessziót hozta a magyar gazdaság történetébe. Az is egy különbség, hogy a 95-ös csomag az egy elinfláló típusú csomag volt, ugye bevezették a csúszó leértékét, bevezették az import pótlékot, vámpótlékot, nem tudom már pontosan, hogy hívták, és ezzel tartósan magas inflációt kényszerítettek a magyar gazdaságra. A sikeres európai projektekben meg azt látjuk, hogy számos esetben leértékelődött ugyanaz árfolyam, de infláció sehol nem lett belőle. Tehát az inflációs típusú kiigazítások, amilyen a Bokros csomag is volt, azok hajlamosabbak arra, hogy reálgazdasági költségeket is okozzanak.
És akkor most mit kellene tenni itthon? Hogyha vannak erre példák, akkor miért nem jól hozzá a politika?
Hát én nem veszek részt a gazdaságpolitikai vitában. Azt gondolom, hogy a konvergencia programban is vannak olyan jelek, amelyek abba az irányba mutatnak, hogy változni fog az adószerkezet Magyarországon. Ugye a konvergencia programban szerepel az ingatónak a bevezetése. Abban az esetben, hogyha kiadási terveket lehet, akkor az ingatlanadó bevezetése az valóban lehetőséget teremthet arra, hogy a munkaerőt terhelő adók azok mérséklődjenek. Tehát nincsen még ez elveszve, viszont következetesen végig kell menni azon az úton, hogy a munkaerőt terhelő adókat mérsékeljük, hiszen ez a magyar gazdaságnak az egyik legnagyobb problémája, hogy Magyarországon nagyon alacsony a foglalkoztatás. Magyarországon
ezzel nem tudnak változtatni, mert 10 éve gyakorlatilag igazából egy nagyon szűk mezsgyén mozog a foglalkoztatottak aránya, megnézi a statisztikai adatokat visszamenőleg.
Akkor hát lehet, hogy eddig nem sikerült változtatni, de ezen változtatni kell. Ugye nem hiszem, hogy a magyar gazdaság az annyira különleges gazdaság lenne, hogy itt törvényszerű lenne, hogy 100 munkaképes korú emberből csak 51-nek van állása, miközben a környező országokban ez az arány sokkal magasabb. Maga az a munkakeresési arány is sokkal magasabb a környező országokban. Ugye nálunk 100 emberből 60 keres egyáltalán munkát. Ebben nem veszük bele a gyerekeket, nem veszük bele a nyugdíjas korúakat, hanem ez a 15-64 éves generációból, akik elvileg hadrafoghatók lennének, 100-ból csak 6 munkát. Az Európai Unióban 71 keres ennyi emberből munkát, de a környező országokban és Csehországban 70 keres munkát. Lengyelországban 65 keres munkát, hogy semmiféle olyan örökségünk nincsen, ami meg tudná magyarázni azt, hogy ennek mindig így kell lenni. Ez az intézményrendszereknek a következménye. Ha megváltoztatjuk az intézményeket, akkor színűleg a munkavállalási kedv is növekedni fog.
Hát ez zajlik, vagy legalábbis az intézményrendszerek nagy része változás alatt. Ebben nem látnak pozitív fejleményt?
Természetesen nagyon pozitív fejlemény az, hogy hozzányúlnak az ösztönző rendszerekhez, és ki is tudjuk mutatni, hogy ezek már a múltban is hatékonyan befolyásolták az emberek munkavállalási kedvét, és azt is vetítjük előre, hogy az emberek munkakeresési kedve, az folyamatosan évről évre növekedni fog, ez az aktivitási ráta, ez minden évben magasabb lesz. Ahol a nagyobb problémát látjuk most, az a munkának a kereslete. Hogy hiába figyelhetjük meg azt, hogy 97 óta folyamatosan nő a munkavállalási kedv, 97 és 99, még talán 2000-ben is a magánszektor még valóban ezeknek az embereknek tudott munkahelyeket biztosítani, de 2000 óta pedig nincsen új munkahely a magyar gazdaságban, illetve a magánszektorban.
Innen folytatjuk majd a beszélgetést. Vendégünk ebben az órában Csermely Ágnes, a Magyar Nemzeti Bank igazgató helyettese.